Vendégünk a stúdióban továbbra is Marul László, a MOL vezető közgazdásza, a telefonszámunk pedig 483-2626. Már a műsor elején is említettük, hogy 2006 is egy vitával indult Oroszország és hát akkor Ukrajna között, 2007-ben pedig Fehér Oroszországgal alakult ki egy elszámolási vita az olaj, illetve gázügyben. De miről szólt ez a két vita, hiszen a vita környékén nagyon sokfajta érv elhangzott, hogy Oroszországnak nagyon szigorúan vett üzleti, gazdasági érdekei vannak, de voltak olyanok, akik szimplán hatalmi vagy politikai érdekekkel magyarázták mindazt, ami akár Ukrajna, akár Fehér Oroszország esetében történt.
Ja, az, hogy pontosan mi motiválta az orosz kormányt, azt inkább a Kreml szóvivője tudná elmondani. Külső szemlélő szemével nézve azt lehet mondani, hogy a tavaly januári orosz-ukrán gáz, idén januári belorusz olaj vit közös vonatkozása, amelyeket úgy nagyjából lehet általánosítani. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Oroszország és ezek a volt szovjet köztársaságok egy a közgazdasági szakirodalomban bilaterális duopóliumnak elkeresztelt szituációban vannak, ami azt jelenti, hogy mind a két félnek egy monopól helyzete van egy olyan dolog kapcsán, ami a másik számára nagyon fontos. Ja, Oroszország egy kritikus fontosságú szerepet játszik Belarusia és Ukrajna energiaellátásában, ugyanakkor az Európába irányuló olaj- és gázexport, az egy kritikus fontosságú szerepet játszik az egész orosz nemzetgazdaságban. Az orosz export kétharmadát, az orosz állami bevételek felét az energiaexport teszi ki, és a jelenlegi infrastruktúrális feltételek mellett Belarusia és Ukrajna egy nélkülözhetetlenül fontos szerepet játszik a tranzit útvonalak biztosításában. Az egész kelet-európai régióra jellemző az, hogy a földgáznak nem alakult ki még egy hatékony piaca, tehát igazándiból nem nagyon lehet azt mondani, hogy akkor miért nem fizet Ukrajna vagy Belarusia piaci árat a földgázért, mert ha nincs piac, akkor nem lehet megmondani, hogy mi a piaci ár. Tehát vállalva a túlzott leegyszerűsítés veszélyét, azt lehet mondani, hogy a vita gyökere mindkét esetben az volt, hogy Ukrajna, illetve Belarusia mennyit fizet az orosz energiaszállításokért, illetve Oroszország milyen feltételekkel és mennyi tranzitdíjért használhatja az Ukraján és Belarusián átvezető csővezetékeket. Tehát ez volt a vitának a gyökere alapvetően mind a két esetben szerint.
De ha mindkét félnek ennyire fontos a másik jelenléte, vagy a másikkal való kapcsolat, és aztán mindegyiknek nagyon fontos a Nyugat-Európával való kapcsolat, akkor hogyan fajultak idáig a dolgok? Tehát miért fajult kétszer is odáig a dolog, hogy hát idén abszolút meglepetésként érte Európát az, hogy leálltak a szállítások?
Ez egy jó kérdés, én azt gondolom, hogy ha mindkét szereplő racionálisan viselkedik, akkor kialakítják az együttműködésnek a hosszú távú kereteit. Az a baj, hogy ugyan létezik a független államok közössége, mint intézmény, de ez a független államok közössége intézmény, ez messze nem úgy működik, mint az Európai Unió. Tehát nincs olyan típusú jogi intézményi kerete, mint amilyen az Európai Uniónak van, hanem sokkal nehézkesebben és sokkal egyedi módon működik a volt szovjet köztársaság közötti együttműködés, de kétségtelen, hogy mind az exportáló Oroszországnak, mind a tranzitáló Ukrajnának, illetve Belarusiának a hosszú távú stratégiai érdeke az, hogy egy kiegyensúlyozottabb kapcsolatrendszer legyen ezen országok között.
Ezek voltak tehát a hasonlóságok, de mi volt a lényeges különbség a kettő között?
A lényeges különbség az amit azt említettem, az, hogy a gáz az egy regionális jellegű energiahordozó, az olaj az pedig egy globális energiahordozó. Ugye tavaly januárban, ha az orosz földgázszállítások tartósan megszakadtak volna, akkor hosszú távon nem lehetett volna fönntartani Magyarországnak a gázellátását. És ott a hosszú távot azt értem, hogy hideg téli időjárás mellett napokban érhető az az idő, ameddig az orosz import megszakadását menedzselni lehet. Az olajtermékek esetében megvan az Adria csővezeték, tehát lehet olajat szállítani a horvátországi kikötőből tengeri úton, és utána Közép-Európába. Gdanskon keresztül a lengyel finomítókat el lehet látni, nyugat-európai csővezetékek Csehországig elérnek, és ezen kívül a finomított olajtermékeket lehet vasúton meg folyami uszállyal szállítani, tehát ez egy sokkal rugalmasabb, sokkal globálisabb piac. Azonban azt kell látni, hogy Oroszország egy olyan kritikusan fontos olajexportőr. Oroszország a Szaúd-Arábia után a világ második legnagyobb olajexportőre, és azt lehet mondani, hogy az elmúlt 6-7 évben az orosz olajkitermelés és az orosz olajexport növekedése az egy kritikus szerepet játszott abban, hogy a világgazdaság növekvő olajigényét ki lehessen elégíteni. Tehát ha a barátsági olajvezetéken történő orosz olajszállítások tartósan megszakadnak, és Oroszország nem tudja más infrastruktúrával az exportot pótolni, hanem kénytelen a kitermelését csökkenteni. És ez a helyzet, tehát az orosz belarusz krízis alatt Putyin elnök már beszélt arról, hogy lehet, hogy Oroszországnak csökkentenie kell a kitermelését, ha ez a helyzet tartósan fennmarad, akkor az nem csak Magyarországot és a közép-európai régiót, hanem az egész világgazdaságot érinti majd. Körülbelül úgy lehet érzékeltetni, hogy ha kiesik a barátság kőolajvezeték, és eltűnik a világgazdaságból annyi olaj, amennyit a barátság kőolajvezeték szállít, akkor a közép-európai finomítóknak a logisztikai költsége az mondjuk $1 per hordóval megnő a világpiaci árhoz képest, de ezen orosz export volumen eltűnése a világpiacról a világpiaci árat fölnyomja kb. $20 per hordóval, tehát egy nagyságrenden nagyobb hatása van. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az orosz olajexport folyamatosságában és megszakíthatatlanságában nem csak Közép-Európa érdekelt, hanem mindenki más, aki ezen a világon olajat fogyaszt, függetlenül attól, hogy az kanadai olaj, vagy ausztrál olaj, vagy szaudarábiai olaj. Azért, mert a világ második legnagyobb exportőrének az eltűnése a világpiacról, az egy kezelhetetlen szituáció eredmény.
Mennyire tekinthető úgy, hogy ez a két vita egyben meg is oldotta, vagy hosszú távra valamilyen megoldást dolgozott ki a különböző országok közötti hát gazdasági és politikai kérdések megoldására?
Inkább azt lehet látni, hogy megerősítette azokat a tendenciákat, amelyek már eddig, már a krízisek előtt is elindultak. Oroszországnak egy rendkívül tudatos és az ő szempontjukból nagyon átgondoltan menedzselt energiapolitikája van. Ezen orosz energiapolitikának egy hangsúlyos és teljesen nyíltan felvállalt eleme az, hogy az export infrastruktúrának, az export csatornának a diversifikálása aznak érdekében, hogy a tranzittal kapcsolatos kockázatokat mérsékeljék. Mondom, ez az orosz stratégia, ez nem a két krízissel jelent meg. Az ezzel kapcsolatos döntések egy része a Primorsk olajterminál megépítése, a Balti-tengeren, Novorossz fejlesztése, a Fekete-tengeren, a csővezeték projektek. Tehát ezzel kapcsolatos nagyon komoly kormányzati döntések már megszülettek a két krízis előtt is. Azt gondolom, hogy valószínűleg a két krízis megerősítette az orosz kormányt abban az elgondolásában, hogy ez egy helyes stratégia a részükről. Ugyanígy Európában is már volt egy elég komoly diszkuszió az energiaellátás biztonságáról, importdiversifikációról és hasonló lépésekről a két krízis előtt is. Természetesen a két krízis ezt a diszkusziót intenzívebbé tette és magasabbra tette a prioritások között.
Vendégünk a stúdióban Varró László, a MOL vezető közgazdásza, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.